Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bajné Diana vagyok. Mai magazinunkban Mester Sándorral beszélgetünk, halasi népművelővel, akivel már az elmúlt adásokban találkozhattak, illetve hallhatták ötleteit. Szeretettel köszöntöm a magazinban.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat, akik kíváncsiak ránk.
A múlt adásban egy kicsit a zöldségeket jártuk körbe, most viszont visszatérünk a húsételekhez, és maradva ezen a táborozós nomád vonalon, kérdezem én, hogy egy ilyen esetben, amikor ugye hát erre-arra táboroznak a gyerekekkel, milyen hús akad kézügybe, amiből finom és laktató ételt készíthetnek?
Hát a tipikus természetesen a csirke és a sertés, ez mindenütt kapható, de készítettünk mi már sült parizertől kezdve, vadászszalámin keresztül nagyon sokféle ételt, ami összejött, majd a későbbiekben beszélek erről is. De hát ugye a tipikus az szokott lenni, és erről beszéltem a legelső adásban, hogy a táborhelyek azok általában kis településeknél vannak, nekünk nincs arra lehetőségünk, és hát nyáron 30-40 fokba evezünk, arra nincs lehetőségünk, hogy válogatott húst veszek, mert nem tudom hol tárolni, amit éppen látok, amit éppen találok, abból kell valamit készíteni. Úgyhogy a mai beszélgetés első részében ilyen kényszer szülte receptek mentén haladnánk tovább, ebbe lesz meglepő is, meg lesz, megint azt tudom mondani, ami talán ötletet ad.
Gondolom a gyerekeknél ugye az is számít, hogyha egy egyszerű ételnek valami nagyon nagy fantázia nevet adunk, akkor ugye sokkal szívesebben fogyasztják azt, legyen az mondjuk egy parizer.
Igen, hát a mexikói gulyás tipikusan ilyen, ez a bizonyos mexikói gulyás nevű dolog. Ennek az a magyarázata, hogy még hál' Istennek járhattam akkor a Dunát, amikor végig lehetett jönni a szlovák szakaszon is, ugye mióta megvan a bősi vízlépcső azóta nem, mert a csatornában nem engednek be bennünket, az élővizen meg hol van víz, hol nincs víz, a Dunakeriti térségében mindenképpen emelni kell, ahhoz úgy igazából nincs kedvünk, de még végig tudtam jönni Bécstől Dunaújvárosig, úgyhogy végig a Dunán. Egy alkalommal Bécsből indultunk, és azt tudtam, hogy Pozsonyban nem tudok kikötni, Pozsony alatt majd valahol a parton ki fogok kötni, így terveztem meg az utat, és majd útközben átveszünk valami ennivalót. Pozsony nagyváros, ott ki lehet kötni nagyon szépen, mindjárt a belvárosnak a kellős közepén, pont szembe a panoráma híddal, várral szembe ki lehet szépen pakolni, át lehet sétálni a városba, mindig megálltunk, körülnéztünk, egy kis városnézés Pozsonyban, és mondom, majd ott veszek magamnak kaját, vagy a gyerekeknek. Mert ugye a táborhely az abszolút nomád volt, olyannyira, hogy még az ivóvizet is úgy kellett vinnünk, tehát megtöltöttük a kannákat, és úgy vittük magunkkal a vizet, és hát majd Pozsonyba vásárolok valamit, így terveztem, de valami ünnep volt, és ez még az az időszak, ugye a vízlépcső előtti időszak, amikor nem volt lépten nyomon egy nagy áruház, meg éjjel-nappal napi 24-36-48 óráig nyitva levő volt, és nem volt nyitva semmi. A Duna parton találtunk egy rozzant kis ilyen éjjel-nappal boltszerűséget, de ez a tipikus kis bolt, benéztünk, és szinte teljesen üres volt. A legvégén vettünk észre egy Mirelit pultot, és oda mentünk, és ami eszünkbe jutott, vagy amit ott éppen lehetett találni, azt vásároltuk össze, és hát este abból készült el a vacsora, ami azért kapta a mexikói gulyás nevet, mert a boltba mexikói zöldségkeveréket kaptunk, fagyasztott Mirelit dolgot. Viszont ez a név, ez bevált, annak ellen, hogy elfelejtettem a nevet, hiszen a gyerekeknél általában nem az a fontos, hogy mit esznek, hanem hogy mi a neve. Ugye tipikusan ez a dínószeret, amit mostanában árulnak nekik a éttermekben, ami valójában ilyen darált sertéshús maradék, de ilyen dínónak van formázva, ki van rántva, és rettentően eszik, miközben az igazán jó csirke mellett, vagy a csirke felső combot azt nem eszik meg, de hát a gyereknek ez egy roppant fontos dolog, úgyhogy kínomba ennek a valaminek én a mexikói gulyás nevet adtam, meglepő módon bevált, és azóta főzögetjük. Ez valójában egy roppant sűrű leves, tehát a kanál még eldől benne, de nem sok kell hozzá, hogy megálljon benne. Egy nagyon erős, jó laktató tápláló leves. Annyira bevált, hogy egyik kolléganőmnek velem volt a fia, és rá egy 3 hétre fölhívott engem, hogy mondd már meg, hogy mi az a mexikói gulyás, mert a Peti azt mondja, hogy anya, amit gulyás te főző, az nem jó, az a jó, amit a Sanyi bácsi csinált, az a mexikói gulyás. Tehát én már elfelejtettem, hogy mi volt az a mexikói gulyás, megkértem, hogy kérdezzem a srácot, hogy hol volt a táborhely, és mikor elmondta, hogy egy fára volt fölakasztva a bogrács, és este zseblámpánál kellett már enni, mert tök sötét volt, semmi se volt a környéke, akkor esetleg egy körülbelül miről szól a történet. Most elmondom az eredeti receptet, de természetesen primőrökkel és friss zöldségekkel szabadon variálható. A lényeg az, hogy nem kaptunk más, csak darált húst ilyen fél kilós csomagokba. Paprikánk, paradicsomunk az előző főzésre, meg hagymánk az még volt, azzal nem volt különösebb gond, és hát piros paprikát, ahogy a múltkor is mondtam, én mindig viszek magammal, bármi történhet, bármi előfordult, magyar embernél piros paprika legyen, az nagyon jó mindenre. Úgyhogy az volt nálam. Füstölt szalonnából szintén mindig akad egy-egy darab, ha más nem megsütjük nyáson, vagy ha éppen zsiradékkel kiolvasztva, annál jobbat és annál egészségesebbet én nem tudok elképzelni. Jó van, hát el tudok, csak nem illik mondani. Na, a lényeg az, hogy darált húsunk volt, meg ahogy mondtam, mexikói zöldségkeveréket kaptam. Hát valamit, ott van 30 éhes gyerek, kievezték magukat. 30 éhes gyerektől még nem is féltem, de a 5 hozzám hasonlóan éhes barátomtól és eléggé nagy termetű barátomtól egy kicsit jobban, és hát kellett valamit csinálni. Ha egészen őszinte akarok lenni, akkor ebből a darált húsból csináltam, hát nem milánói jellegű, meg bolonyai jellegű, mert például nem volt benne gomba, de egy ilyen pizza alapszerűséget. Tehát kiolvasztottam a füstölcalonna kockákat, abba bele a hagymát, megdinszteltem a hagymát, ráraktam a paprikát, paradicsomot, előtte egy kicsit megpirítottam a darált húst, jó alaposan szétkevertem, és utána fogtam és fölengedtem vízzel, hogy egy ilyen leveszerűség legyen, hogy jó tudjanak lakni. Hús az volt benne rendesen, szerintem olyan egyharmada hús volt, kétharmada volt csak neki a víz, és a végén belöntöttem ezt a mexikói zöldségkeveréket, amiben volt mindenféle fajta dolog, és tényleg nem akarom dicsérni, de egyrészt meleg volt, ami jól esett az egész napos evezés, és leégett akkor már kihűlő testünkre, és tényleg egy nagyon finom, jó sűrű, tartalmas leves lett belőle, gulyásként ízesítve, de a kocka helyett darált húsból. Olyannyira ez a receptúra meg is maradt, tehát azóta is készítjük a barátokkal, és hát azért lett ugye mexikói gulyás, mert mikor kérdezték a gyerekek, hogy Sanyi bácsi, ez mi, valami nevet kellett mondani, és hát éppen úszott a kukorica a tetején, mert a mexikói zöldségköretben az is volt, hát gulyásleves gyerekek, Mexikóban így csinálják. Látjátok, a tortillában is darált hús van, nem kocka hús, ezek másképpen csinálják, szállított húsba dolgoznak, ezt elhitték és bevált nekik, elfogyott az utolsó csepik, és azóta is csináljuk természetesen, hát most már válogatott meg friss zöldségekkel, de ki kell egyszer próbálni egy jó beízesített, egy ilyen sűrű húsos, darált húsos szaftot, darált húsos anyagot fölengedni vízzel, előtte beledinsztelni, aztán szépen belefőzni különböző finom zöldségeket. Egy igazán jó tartalmas egytálétel lehet belőle, akár kenyérrel, akár kenyér nélkül, de aki akarja, a végén még egy marék száraz tésztát is beledobhat. Egy nagyon kellemes étel lehet. Még egyszer mondom, kényszer szülte ezt a darált húsos gulyáshoz hasonló valamit. Nem merek gulyást mondom, mert hallasson, hogy a gulyásfőző fesztivál van, meg a Gulyás Józsi, amíg élt szegény, az egyik legjobb barátom volt, az ő nevüket gyaláznám ezzel, de nem tudok rá jobb nevet mondom, mexikói gulyásnak hívjuk. Egy ilyen darált húsos, sűrű, piros, paprikás, lecsós szaftot felengedni, leves csinálni belőle, és friss zöldségekkel, mintha gulyást csinálnánk. Egy nagyon kellemes, sűrű egytálétel készíthető belőle.
Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral, akivel egy kicsit a túra és a nomád ételek kapcsán keveredtünk tulajdonképpen a mexikói gulyáshoz, és egy picit konkrétabb recepttel is készült nekünk, ezt hallhatjuk most.
Megint azt mondom, hogy egy túrára ugye föl kell készülni, ahogy már többször mondtam, piros paprika mindig van nálam, bárhova megyek, meg hát természetesen késvilla kanál. És hát szokott lenni általában fólia is. Ugye alufólia lehet szidni, lehet dicsérni, ott van szerintem majdnem minden háztartásban, én is több alkalommal beszéltem róla a főzéseknél is felhasználható, csomagolásnál is felhasználható, nagyon sok mindenre felhasználható. Mi a túrákon rendszeresen szoktuk használni, sőt igazából a gyerekek szeretik is. Egy ilyen batyus hússzerűséget mondanék most, illetve nem egyet, hát ebből is többfélét lehet készíteni, megint a lehetőségek jelölik ki, hogy mit csinál az ember, mit lehet kapni éppen az adott boltba, vagy mi az, amit szeret, vagy szeretnek a gyerekek. Otthonra is tudom ajánlani, akár tábortűz maradékaként, akár grillen is meg lehet csinálni igazából, hiszen nem egy túl bonyolult dolog, és tudom, hogy nagyon sokan nagyon sok helyen csinálják, sőt, hallal is szokták csinálni, ott nagyon kell rá vigyázni, mert nagyon hamar szétesik. Nem egy ördöglakat a dolog, kétféle húsból szoktuk csinálni, az egyik a csirke, a másik pedig a sertés hús szokott lenni. A csirkénél általában a felső comb az, ami jó szaftos és jól megsüthető és jól fűszerezhető. Döntés kérdés, hogy ki melyiket készíti. Én jobban szeretem, hogyha ilyen újnyi csíkokra föl van vágva, jobban átsül, jó ízű lesz, de hát akár szeret húsokat is lehet hagyni. A csirke esetében ott azért inkább zöldségféléket szoktam belepakolni, csíkra vágott, hát hagymát teszek mind a kettőbe, csíkra vágott hagymát, csíkra vágott zöld paprikát, félbevágott paradicsomot össze szoktam rakni, tehát általában minimum két réteg fóliát szoktam rakni, két ilyen nagy négy tenyérnyi méretű fóliát. A csirke esetében egy kanálnyi vajat oda szoktam tenni alá, vagy hát margarinnal ugye óvatosnak kell lenni, nem tudjuk, hogy milyen típusú margarin, nem tudjuk, hogy hogy olvad szét és hogyan viselkedik, lehet, hogy akkor már egy kis olajat érdemesebb a fóliára aláönteni, rárakom a húst, rárakom a zöldséget, és az egészet szépen föltekerem, összerakom, és bele szoktam rakni a parázsba. Tehát ami parázs marad, vagy leveszem legalóra a grillrácsot, szinte teljes egészében a tűzben, jó becsomagolom, hogy ne folyjon ki belőle a lé, és bele szoktam rakni magába a tűzbe, vagy rá szoktam rakni a grillre. Necces a dolog, mert nem tudjuk, hogy milyen a hús, nem tudjuk, hogy milyen típusú a zöldség, mennyi idő alatt készül el, de én úgy gondolom, hogy olyan 40-50 perc alatt nagy valószínűséggel annyira elkészül, és biztos, hogy jó lesz, hogy le lehet venni. Amikor kiveszem a tűzből, akkor szoktuk önmagunkat hibáztatni, hiszen a becsomagoláskor ügyelünk arra, hogy teljesen be legyen csomagolva, a kicsomagoláskor meg jó lenne természetesen mielőbb kiszedni és megnézni, hogy milyen lett a hús, a mellette lévő zöldségek, paprika, paradicsom. Viszont mivel az egész egy ilyen zárt rendszerben van benne, az ízek nagyon szépen összeérnek, nagyon szépen összesülnek, nagyon finom lehet, és tipikusan egy ilyen tábori-tábor tűz melletti kaja. Ha sertés húst használok, akkor oda bizony én sült szalonnának való füstölt szalonna csíkokat szoktam alulra rakni, az adja ki a zsiradékot, arra rakom rá húsokat, a húszszeleteket, arra bizony bőven teszek hagymát, fokhagymát, paprikát, paradicsomot megint becsomagolom, és ahogy mondtam, egy 40-50 perc alatt több, mire ezek már úgy azért kész szoktak lenni. Aztán már az ezeni döntés kérdése, hogy valaki fölül fogja és megnyitja, és visszarakja még úgy, hogy ezt a szaftos részt ezt süllye el magából, kapjon esetleg egy kis színt, vagy kapjon egy kis más típusú állagot, vagy úgy eszi meg, ahogy ilyen félig párolt, félig zöld, félig sülten elkészül. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó kerti étel lehet, de táborokon, túrákon mindenképpen ajánlom. Ennek van egy kvázi továbbfejlesztett vagy más típusú változata, az meg egy jó pár évvel ezelőtt Lábatlanba kötöttünk ki, és ott föltűnt, hogy a Duna partján ilyen nagy, hát nem tudom igazából mihez hasonlítani, biztos, hogy nem pala, a földrajzosok tudnák, hogy mi, tehát ilyen lemezkére széteső kőlapok, kőlapocskák vannak, és azóta mindig csinálunk ilyen kövön sült hús szerűséget, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy csinálunk egy nagy tábortüzet, eléggé komoly parázssal, és amikor leégett, szétlőjük a parázsot, és azt megrakjuk szépen egymás mellett, ha mással nincs ilyen 2-3 ökrömnyi kavicsokkal, vagy ezzel a palakővel, ott konkrétan ebből indult a dolog, tehát azt ugye nem viszük magunkkal, mert nehéz, és amúgy is kell levezni, úgyhogy nem egy egyszerű dolog lenne. Megpakoljuk kavicsokkal, és azok a kavicsok szépen lassan átüzesednek. Itt azért annyit meg szoktunk csinálni, hogy a húst azt előtte valamiben bepácoljuk, beízesítjük, hiszen a szaftot meg ilyeneket más nem nagyon lehet rápakolni, és bizony ezeket a kavicsokat meg szoktuk borítani ezzel az előre elkészített hússal, de nagyon jó rajta a füstölt szalonna is szépen csíkokra vágva, de volt már olyan is, amikor kínunkban, mert éppen más nem volt a közelben, felvágottat vagy akár parizert használtunk. Tehát mind a két oldalát szépen átsütöm ezen az átüzesedett kövön. A forgatásnál vigyázni kell, ugye villával vagy valamilyen más fogóeszközzel, fogószerszámmal kell megforgatni, hiszen ezek a kavicsok azért átmelegszenek éppen elég, és amikor már másodszor átfordítottam a tetejére, hát a gyerekek azok ketchupmániások, azokkal nem tudunk érdemben mit csinálni, mi tettünk rá egy kis piros anyagot vagy fokhagymakrémet, és nagyon jó megsültek, sőt, ugyancsak erre rá lehet rakni zöldhagymát, a hosszú szárát félbevágva, a két oldalát megpirítva neki egy kicsit. Tehát ki lehet használni azokat a dolgokat, amik ott vannak a közvetlen környéken mindig, úgyhogy akár a batyus hús, akár a kövönsült hús merül föl, nálunk az szinte mindig ott van a tábori kínálatban egyszer. Hangulata is van neki, tehát ne felejtsük el, lehet, hogy az ősember mi voltunkra üt vissza ez a dolog, de a tűznek, az élő tűznek, a parázsnak, a természetes tűznek mindig van egy sajátos hangulata. Sokszor fordul elő az, hogy kihúzzuk a hálózsákat a sátorból, beszélgetünk a tűz mellett, aztán arra ébredünk reggel, hogy ránk szállt a harmat, mert ott elaludtunk egy szép nyár éjszakán. Jó hangulata van neki, úgyhogy ajánlom a fóliát elővenni, vinni magunkkal, ha kirándulni megyünk akkor is, de ha találunk megfelelő méretű lapos kavicsot vagy követ, két tenyérnyi darabot, vagy ki rakjuk szépen, persze óvatosan, hogy meg ne ígyünk, meg arra mindig ügyelni kell azért, hogy a tűz ne terjedjen tovább, de ezek nagyon finom ételek lehetnek, és bárhol elkészíthetők, és tulajdonképpen bármi odarakható, nincs benne variáció. Itt is félbevágott padlizsánt is csináltunk már, félbevágtuk a padlizsánt. Először egy picit megvirítottuk a belső felével, utána megfordítottuk, a lila héja volt rajta, és utána szépen ki lehetett szedni, ki lehetett kamarázni, jó dolgokat lehet készíteni így is.
Nem sokára folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral, akivel eddig igazából így, hogy a húsokról volt szó, akkor nagyjából a sertéshúst és a csirkehúst jártuk körbe, és az lenne a kérdés, hogy esetleg más típusú húsokat így otthon vagy a táborozás alkalmával használnak, készítenek-e?
Én nagyon szeretem a nyulat. Tehát gyerekkoromban édesapám nagy nyúltenyésztő volt, Hát mondjuk akkor nem nagyon jó közepes, tehát nem eladása vagy leadása tenyésztette a nyulakat, de annyi mindig volt, hogy a családban, a családi háztartásban volt. Ugye a nyúlról megosztanak a vélemények, van, aki nem szereti valami tévhit miatt, vagy valami miatt távol van tőle, aki szereti, az általában viszont nagyon szereti. A nyulat nagyon sokféleképpen föl lehet használni, és én úgy gondolom, hogy egy kifejezetten egészséges húsféléről, húsról van szó. Nálunk még egyszer mondom, folyamatosan ott volt a családi konyhán, amikor beállt a szezonja, voltak süldővágnivaló nyulak, akkor mindig volt. Apu előkészítette a férfi részét, édesanyám meg előkészítette a többi részét. Mindenféle módon, tehát nagyon finom leves lehet belőle főzni. Ugye a levesnél, majd mindjárt mondom, anyu belerakta minden részét neki, de igazából ugye a csontos része az, amiből, meg a nyaka az, amiből leves lehet főzni. Sütve is nagyon finom, és rántva is nagyon finom. A rántott húst készítette elő úgy anyu, hogy az bizony a levesbe egy picit a vastag részét, a combját, a nyaka részét, a lapocka részét, ő a levesbe egy picit előfőzte, és utána rántottak, és nagyon-nagyon finom húsa volt. Hát megint nagyképűen provanci nyúlnak nevezném, hogyha annak nevezhetném, amit most elmesélek tepsiben, bár egészen őszinte akarok lenni, csirkével is ugyanúgy megcsinálhatom, mint nyulla, meg tulajdonképpen egész nagy darab hússal is, hiszen türelem kérdés az egész. Én nyullal szeretem, egy ilyen provanci fűszerkeverékszerűséget szoktam, vagy veszek készen, lehet most már azért egészen jó keverékeket kapni erre szakosodott boltokba, illetve áruházban és provanci fűszerkeveréken, vagy összerakok olyan zöld fűszereket, vagy általam összerakott szárítmányokból, amik egy kicsit így a provanszit utánozzák, ugye egy kis citrusféle legyen azért benne mindenképpen, és hát legyenek meg azok a dolgok, amik a tavaszt, meg a nyárt, meg ezt a részt idézik. Otthon most már hál' Istennek eléggé szép fűszersorom van, egy kiöregedett sövény mellett, régi barátaim segítettek, volt kollégák, mikor a sövényt kiirtottam, mondtam, hogy fűszert akarok rakni, mert ne kelljen mindig messze menni a grilltől, ezért aztán kaptam mindenfélét, most már saját friss fűszereim is vannak. Ezeket folyamatosan használom, illetve hát nyár végén fűszerszüret van, kiszárítom és magam készítem a mindenféle zugyulékokat, ilyenkor a család aggódva néz rám, mert tudják, hogy előbb-utóbb ennek egy része eléjé kerül, de ha nem mondom meg nekik, hogy mikor mi került be, akkor megbékelnek a dologgal, és hát azóta bizony a befőtes üvegek nem kidobásra kerülnek, hanem apatitkos receptúrai vannak benne, tehát ezt én nagyképpen provanci nyúlnak nevezem. No, én kedvelem ugye eleve a nyúlhús száraz. Már mondtam egyik korábbi adásban önöknek, hogy én szeretem azt, hogyha olajat, akár sima olajat, akár olívaolajat, teljesen mindegy, másfél-két decit kiöntök, abba beleteszem azokat a fűszereket, amiknek az ízét szeretném majd, ha visszaköszönnének az általam elkészített ételbe. Belerakom az olajba, jó alaposan elkeverem, hagyom állni egy darabig, hogy kioldódjon. Az olajba az olaj, hát ez most egy kicsit ilyen körbejárás, tehát hogy kioldódjon az íze, és a nyulat jó alaposan beszoktam kenni ezzel az olajjal, ezzel a fűszeres olajjal, illetve a vastag részét megszoktam hasítani, és megszoktam spékelni füstölt szalonnafalatkákkal, illetve fokhagymákkal. Ez így egy jó éjszakát állni szokott. Szobahőmérsékleten, hogy bevegye az ízeket, egy picit puhjanak a rostok és elkészüljenek. A előző beszélgetést azzal kezdtük, hogy a zöldségféléket nagyon szeretem, itt is nagyon szeretem a zöldségféléket. Tehát azt szoktam csinálni, hogy a tepsi aljába teszek egy kis olajat, vagy kikenem vajjal, vagy akár éppen baromfizsír, hogyha van, nagyon kedvelem, kacsazsír, libazsír, sok mindenre használható, jó használható. Megint hitviták vannak, hogy melyik az egészségesebb, az olaj az egészségesebb, vagy a zsír az egészségesebb. Ezen a héten úgy tudom, hogy a zsír vezet az olajjal szembe, nem tudom követni, tehát ami éppen kéznél van, azzal szoktam valamit kezdeni. És én bizony szoktam egy ilyen rétegelt zöldség réteget lepakolni erre. Újnyi vastagra vágott, négybe vágott répát, zöldséget szépen lerakom alulra, megszórom egy kis zöld fűszerrel, kicsit elkeverem, arra rakok egy vagy két réteg szintén hasábra vágott krumplit, ilyen kicsit nagyobb darabokra vágott krumplit, de bizony én még a karalábét is szívesen beleteszem, meglepően jó íze van neki. Sőt, ha éppen úgy alakul, én nagyon szeretem a káposztatorzsát. A káposztatorzsát sokan kidobják, én azt mondom, hogy a levesnek az egyik legjobb adaléka, tehát kidobni összességével kár. De egyébként érdekes módon azt is meg lehet sütni. Föl szoktam vágni ilyen karikákra, és nagyon jól összepárodik, és nagyon jó íze van neki. Arra érdemes egy csipetnyi borsot rászórni, ha sütöm, akár így sütöm, akár kisütöm. Tehát ami ilyen zöldségféle van a környéken, össze szoktam rakni. És erre az egészre tulajdonképpen ráültetem a nyulat, ezt a jó fűszeres nyulat ráültetem, beborítom ezt is fóliával, beszéltünk róla már korábban, sok mindenre használható, Bárha őszinte akarok lenne az utóbbi időben, hiszen a közelmúltban egy véletlen vásárlás kapcsán Szabadkán a piac végén vettem egy hatalmas méretű kacsasütő tálat, én úgy hívom, hogy Ferde Discos, mert az neki a formája. Érdekes volt, mert mentem be, megakadt rajta a szemem, kérdezem a fickót, hogy mennyi akarja adni, azt mondja, hogy 5000 forint, mondtam, hogy az sok. Két rosszom megyünk ki, kérdezi, hogy mennyit adok érte, átmondom 1000 forintot, ezen ő nevetett, megegyeztünk 2500 forintba, és azóta az egyik legjobb háztartási eszköz, és azóta nem használok otthon fóliát, de ha fólia lenne, akkor azt használnék. Na a lényeg az, hogy mostanában ebbe a kacsasütőbe, erre a zöldség ágyra rászoktam ültetni szépen ezt a nyuszit. Ez alá is alá szoktam önteni egy kis fehér bort. Megint vannak ebbe hitviták, hogy mit lehet, mit nem lehet. Én azt mondom, főleg mivel a hölgyek is esznek belőle, muskotályosan nagyot nem lehet tévedni. Tehát én értelemszerűen a fehér bort kedvelem. Egy kis muskotályossal, egy kis furminta, vagy egy kis szárazszomorodnival, illatos borra nem lehet nagyot tévedni. Leborítom a tetejével, vagy leborítom fóliával, és akkor az előmelegített sütőbe berakom, és egy olyan 30-40 percet szépen hagy puhuljon, hagy süljön, hagy melegedjen össze a sütőbe. Kihúzom, megnézem, és ha már belemegy a kés, ha már a krumplit is meg tudom a villával egy kicsit bökni, és már nem annyira nagyon meleg, akkor leveszem róla a fóliát, vagy leveszem róla a tetőt, és megint nagyanyám receptjét követve ízlés szerint készre sütöm, én szeretem, hogy egy picit megpurul, viszont mikor leveszem róla a tetőt, és van cukkin és van padzsán, én használok, mint nagyon szeretem, nem tehetek róla, lehet, hogy függő vagyok. Na a lényeg az, hogy azt ilyenkor még úgy mellé szoktam kockázni, mellé szoktam karikázni, és akkor szépen így egybesül az egész, kiszedem a nyulat, azt külön tálalom, és ami alatta sült zöldség, aminek van egy ilyen zöldfűszeres, fehérboros, fűszeres zamat, ez nem szokott szép lenni, meg kell, hogy mondjam, tehát ez azért, ahogy mondtam már egy párszor, zutyulék lesz, mert hát összetörik, összetörítődik, részint a nyúlnak a súlya alatt, részint azért ez megpúl eléggé rendesen, mégis az összes finom ízt, az összes finom szaftot összeszedi, és az szokott lenni hozzá általában a köret. Nem szokott olyan különösebben zsíros lenni, tehát azért főszedi a menet közben, hát a nyúlból nem sül ki zsír, de hát azért, amit alátettünk, az főszedi. Egy nagyon kellemes étel lehet, és valami jó harsogó salátával, vagy ehhez például nagyon finom a gyümölcs saláta, vagy el tudok ehhez képzelni egy kis nagyon finom gyümölcslekvárt, és föl lehet állni szép is, és nagyon finom is, úgyhogy őszintén ajánlom mindenkinek.
Nagyon jó hangzik, köszönjük. Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral.
Sörömkonyha. Gasztropercet a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Mester Sándorral, aki az előző részben egy nagyon jól hangzó nyúl receptet osztott meg velünk, viszont egy kicsit visszatérve erre a receptre, a nyúl azért szerintem elég megosztó, tehát manapság nem túl gyakori, hogyha bemegyünk a henteshez, akkor kérünk 3 kg nyúlhúst. Hol lehet manapság beszerezni, hogyha mégis valaki kipróbálná?
Hát az egyik nagyáruházban, ma nevet nem mondok, mert nem illik, de a városból kivezető benzinkút mellettében eléggé gyakran látok bontott nyulat, tehát külön szedve nyaka, gerince, combok, ehhez hasonlók, csontos része, ott szoktam látni. Egy vagy két hentesnél szoktam látni, illetve hirdetik magukat többen is interneten, hogy nyúlhús kapható. Én azért ott szoktam venni, ahova bemegyek és látom, hogy hol készítik elő, hol vágták le, hogyan rakják össze. Tudom, hogy nem is feltétlenül legális háztól húst venni, sőt, óvaintenék mindenkit attól, hogy meggondolatlanul ugorjon ebbe bele. Meg kell nézni. Én úgy gondolom, hogy áruházban vagy hentesnél azért ezek többnyire beszerezhetők, és igen, megosztó, mert mindenféle tévhit kering hozzá, a frissen vágott nyúl alakja, alkata hasonlít más állatokra, és hát van, aki ezzel rokon. Nyilvánvalóan minden állatnál megvan ez, minden húsnál megvan ez. Tőlünk délebbre ugye a sertéshúst nem fogyasztják, ugyanakkor előszeretettel fogyasztják a bárányt és a birkát. Nálunk sokan a báránnyal és a birkával nem tudnak mit kezdeni. Nyilvánvaló az egyen, és az fogyassza, aki el tudja fogadni, és nem rosszá ízzel fog hozzá. De ami receptet elmondtam, azt ugyanígy el lehet készíteni csirkével, ugyanígy el lehet készíteni más szárnyasból. Célszerű minél nagyobbat és egészet, hiszen ahhoz, hogy ez jól elkészüljön, egy viszonylag nagy tömegű húsnak kell lenni. Én elképzelhetőnek tartom ugyanezt akár oldalassal összepakolni, tehát más húsból is meg lehet csinálni, de aki nyulat szeretne enni, vagy nyulat szeretne fogyasztani, egészen biztosan talál olyan forrást, ahol ehhez hozzá lehet. jutni.
Kell-e valamire figyelni a nyúlhús kapcsán? Ugye azért, ha szoktunk, különböző húsokat veszünk, azért zsírosságra erre arra figyelünk. A nyúlnál van esetleg valamilyen fontos, amire figyelnünk kell?
Hát bizalmi kapcsolat, tehát apám esetében tudtam, hogy a sűdőnyulat vágja le, tehát nyilvánvalóan nem az öreg baknyulat, vagy nem az öreg anyanyulat vágta le, annak azért másabb a húsa. Hát a baknyulnak nincs olyan különösebben nagy erőteljes illata, mint a többi állat esetében a hímnek, ugye van, ahol a hímet nem is szokták használni, viszont nagyon jó leveseket főzött édesanyám belőle, tehát amikor egy nyúl elérte a nyúl létnek a végső határát, és úgy döntött apu, hogy akkor mégiscsak az asztalra kerüljön, anya akkor többnyire leves csinált belőle, és jó íze volt. Bizalmi kérdés, nem tudok rá igazából mást mondani, mint minden egyes hús élelmiszer esetében az eladó és a vevő között kell, hogy legyen bizalmi kapcsolat. Lehet, hogy érdemes hentessel beszélni, tehát a hentes is kiszolgáltatott, hiszen nem ő tenyésztő nyúlat, ő is úgy veszi, de általában nehéz mellé nyúlni, tehát én úgy gondolom, a nyúlhús lehet ugyan száraz, lehet ugyan öreg, de általában én úgy gondolom, hogy akár pörköltnek, akár sütve egészbe, vagy darabokra vágva, akár ahogy mondtam, egy kicsit előzetesen kvázi megabálva, anyu levesbe tette bele, de abálásnak nevezzük nagyjából ezt a folyamatot, megfelelő készítmény úgy gondolom, hogy fogyasztható. Én nem tudok olyan kártevőről, vagy olyan vírusról, aminek kifejezetten a nyúl lenne a gazdája, ki vagyunk szolgáltatva mindig mindennek, de én nem tudok ilyenről. Tehát én úgy gondolom, hogy ez megint egy bizalmi kérdés, nagyjából én is ugyanannál a 2-3 hentesnél veszem a sertéshúst, vagy a marhahúst, aki béthalason megbízom. Eddig még nem csalódtam bennük, gondolom, hogy hasonló a helyzetét is. Én ajánlom, tehát egy jó fajta, jó típusú hús, nagyon szépen ízlésesen elkészíthető, egy viszonylag közömbösi jellegű, tehát önálló saját karakteren nem nagyon van, ezért beveszi az ízeket, sőt kell is ízesíteni, tehát amit az előbb én nagyképpen provanci nyúlnak neveztem, szükséges hozzá, hogy jó ízesítsük és jó beízesedjen.
Kicsit talán ez a nyúlhús olyan, mint a hal, tehát a hal is szerintem eléggé megosztó, és mostanában ugye nagyon sokfélét hallunk, hogy innen-onnan különböző mérgekkel teli halszeleteket ehetünk és kaphatunk. Mennyire gyakori otthon például a hal, mint étel?
Nálunk fele más, mert ketten a családban még együtt voltunk a két gyerekkel. Nagyon szerettük a halat, ketten meg nem ették meg a halat, úgyhogy mindig volt is hal, meg nem is volt hal. Én halmániás vagyok, tehát én halat tudok enni hallal. Már arra készülök, hogy nyáron, mikor megyünk le Magyar Kanizsától Titelig a Tiszán, tehát elmegyünk a Tiszán a Dunáig, és ugye múltkor végigjártam a táborhelyeket, hogy tudjam azért, hogy hova megyek. Már arra készülök, hogy hányféle halászlét fogok enni, tehát én halászléne vagyok. Felső Tisza túrán egyszer 7 nap alatt 13 adag halászlét ettünk meg a Pozsonyi Laci barátommal, úgyhogy én halat tudok enni hallal, és minden formájában, tehát nekem rossz hal nincs, a hal pogácsától kezdve, a rántott halon keresztül, a sült hal, minden. És teljesen minden, hogy tengeri hal, folyami hal nekem jöhet bármilyen formába. A család másik része nem, tehát nálunk is ebből a szempontból megosztó a dolog. Holott ugye említettem múltkor, hogy a feleségemnek az édesanyja élelmezésvezető volt János Halmán, nagyon jó szakácsotó is készített mindent, például zseniális vadpörkölteket, de ő vadat nem ette meg. Miközben fantasztikusan jó dolgokat csinált. Úgyhogy igen, hát ez egyéni ízlés, valakinek lehet bármi kapcsán egyszer egy rossz élmény, ami becsípődött neki, vagy olvas valami butaságot, vagy lát valami filmet, amiben. De megint azt mondom, hogy a halat azt jó fogyasztani. Amit mondott a szerkesztő, azt mondja, hogy mindenre igaz, nem csak a halra. Tehát ugye ma már nem tenyésztés, hanem termelés. Tehát nem élelmiszert termelünk, hanem élelmiszert állítunk elő. Nem állatot tenyésztünk, hanem húst termelünk. És ebbe szükségszerűen benne van. Ugye hallunk ilyen rém történeteket a tojásként Brazíliából elinduló csirkéről, amire ide érkezik már lóg a kampón, rántott csirkeként, lehet, hogy a saját testvérein nőtt föl, nem tudjuk. Tehát, és itt is, tehát nem tudjuk, hogy melyik hal, ma már ugye igazi klasszikus folyami hal nagyon ritka. Lehet, hogy nem is baj, hogy nagyon ritka, mert mondjuk nem biztos, hogy egy atomerőmű alatti kifogott halat, ahol elég sok van, ugye, mert a víz meleg és szeretnek oda menni, meg zubog a víz, olyan szívesen ennék. Tehát durva dolog, de hagyd mondjam azt, hogy néha jobb, hogy nem tudjuk, hogy mi honnan származik. A indul a bakterházban van egy ilyen, mikor Bendegúz mondja a bakternek, mikor látja a tányért, hogy benne van a gatyamadzag, hogy humuljuk be a szemünket, azt ügyünk. Durva dolog, és nem akarok cinikus lenni. Ha az eddigiekből nem derült volna, aki most elmondom, én szeretem a gyomromat, és szeretem a jó kajákat. Tehát ha valahol járok a világba, akkor mindig olyat eszek, amit még nem ettem. Ebből mindig vita van, az egyik komám, aki szintén nagy csavargó, mindenütt rántott húst eszik, mondva, hogy azt nem lehet elrontani. Mondom neki, hogy őrült vagy, most itt vagy Európa másik felén, itt van egy kaja, kóstold meg, legfőjebb éhen maradsz, de hát nem bocsátanám meg magamnak, ha mondjuk nem ettem volna fönt Finnország északi részén rénszarvos steaket. Hát otthon halason viszonylag ritkábban van. Ez ugye megint egy vita kérdés. Szokás kérdése, nyitottság kérdése, ma már minden konyha elérhető. Jó pár éve Londonban voltam, a tér, ami körülvett bennünket, 12 különböző nemzet konyhája volt. Minden este más típusút ettünk, megkóstoltuk. Volt olyan, ahol visszamentünk, volt olyan, ahol nem megyünk vissza, mert nem ízlett. Halason tessék végig gondolni, kínaitól kezdve mindenféle, olasz, az olasz már szinte teljesen, minden van. Tehát nincs ilyen, hogy igen vagy nem, biztos vagy nem biztos, jó vagy nem jó. Én nem tudok mit mondani. Nem szeretem a rendőr típusú beállást, nem szeretem a megfélemlítést, de azt mondom, hogy azért vannak bizonyos állami szervek, hogy ellenőrizzék. Aki mocsok, az zárják ki, az büntessék meg. Tegnap láttuk a tévéhíradóban Baranya megyei állatias, primitív, koszos, mocskos vágóhidat, zárják be, büntessék meg, hogy többet az életbe se neki, se a többieknek ne legyen kedve olyan körülmények között élelmiszert tárolni, előállítani, forgalmazni, de nem tudunk más tenni, mint megbízni. Én úgy gondolom, hogy azért a halak jelentős része nagyobb gond nélkül talán fogyasztható. Nem, tényleg nem tudok mit mondani róla. Nyullal ugyanez a helyzet. Én kiskoromban megszerettem, azóta az egyik kedvenc kajám. Van, aki rá se tud nézni. Hallal ugyanez a helyzet. Én meg tudom enni. Van, aki meg a tonhal szelettől is elkezd krákogni. Egyéni mentális hozzáállás kérdés, és nem tudok mit mondani, és ezt ma már többször elmondtam, meg múltkor is elmondtam, bizalom kérdése. A zöldséget is attól veszem meg, akitől nekem tetszik, húst is attól veszem meg, aki nekem tetszik és szimpatikus, és ez egy nagyon erős bizalmi viszony. És egy borzalmas nagy felelősség az eladónak.
Ez így van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Remélem, hogy még találkozunk.
Nem tudom, hát vizitúrán, meg kutyaszántúrán bármikor, mint a kettő nagy szerelem az én számomra, bár jövőre el akarok menni hidrospeedre is, most a rafting után az még egy olyan beváltatlan szerelem, az még 70 éves korom előtt meg kéne csinálni. Szeretek menni, szeretek csavarogni, szeretek kipróbálni dolgokat, talán tudtam mondani egy-két olyat, ami másnak is gondolatébresztő volt. Hajlamos vagyok négy kicsit sokat beszélni, igyekeztem most nem feltétlen, kicsit nehezen keresem a szavakat, és nehezen fejezem be a mondatokat, de remélem, hogy sikerült egy-két tippet, meg talán egy-két érdekes, meghallgatandó dolgot elmondani a hallgatóknak, akiknek külön köszönöm a türelmet.
Köszönjük szépen, műsorunkat meghallgathatják, a Halas Rádió hanga, a Mubámon tartsanak velünk.